Szervusztok, szervusztok, aki nem ismer, Borci vagyok. A rendes nevem az Tiborc, van rendes nevem. De ez elég nehéz kiejteni ezt a Tiborcot. Úgyhogy ezért aztán a nagypapám elnevezett Borcinak, és ez rajtam maradt. Van egy prófétánk, lehet hallani? Nem lehet hallani? Használjam a hangomat, oké. Nem ismétlem meg, mert ez, amit mondtam, ez a sok sületlenség, ez eddig nem volt fontos, de Pásztor Vós azt mondta, mindenkinek új neve lesz a mennybe, de nekem nem kell új név. Nekem nem. Egy Borci van, egy igaz Borci van a világon. Oké. Két történetet fogok elmondani, jó? És aztán valahogy összekötjük ezt a kettő történetet Isten kegyelméből. A kettő királyok 4-ben van egy történet, a éhínség volt, és az Elizeus azt mondta a próféta tanoncoknak, együtt lakott a próféta tanoncokkal, menjenek el, szedjenek parét. Azt tudja valaki, mi a paré? Az a sóska, spenót. És volt ott egy srác, aki talált valami, azt írja a Károli, hogy sártököt, teliszette a kötényét vele, és belevágta azt is a spenótba, hogy hát egy kicsit több legyen a cucc. És hát ez mérgező volt, úgyhogy fontos, elfelejtettem mondani, éhínség volt. Úgyhogy alig várták, hogy a frankó spenót elkészüljön, és erőre kapjanak tőle, nekiállnak enni, és halál van a fazékba. Elkezdenek kiabálni, férfiak, együtt tudtok érezni ezzel, amikor éhesek vagytok, leültök enni, és nem lehet megenni a kaját. Nem kell ezzel egyetérteni. Volt már valaki éhes? Valaki már volt éhes. És igen, és amikor éhes az ember, akkor enni kell, ugye? Ez nem kell ezzel túl sokat totojászni, enni kell. De nem lehet enni, mert halál van a fazékba, úgyhogy kiabálnak, jön az Isten embere, adjatok nekem lisztet, beleszórja, és azt mondja, most már egyétek. Jó, megvan az első történet? Második történet. Ül a másik nagy próféta, Illés a Kidron patakja mellett, viszonylag szomorúan ül ott az Illés, el tudjátok képzelni, hogy szomorkodik az Illés. Hozzák a hollók neki a husit, nem tudjuk, hogy milyen husi, de tisztátalan állat, az Úr megbíz egy tisztátalan állatot azzal, hogy táplálja, hogy hozzon neki husikát, issza a vizet a Kidron patakjából, de hát ugye mivel, hogy szárasságért imádkozott, kiszárad a Kidron patakja. Úgyhogy az Úr szól neki, hogy figyelj, Illés, keljél fel, menj el Sareptába, ott egy özvegynek megparancsoltam, hogy gondoskodjon rólad. Elmegy Sareptába, és hát nem úgy néz ki, mintha értette volna a parancsolatot az özvegy, ugye? De ugyanakkor valószínűleg nem is lehetett ez olyan túl egyszerű dolog, mert hogyha van egy marékliszted, meg egy kis olajad, és abból tudsz egy pogácsát sütni, és ugye megvan a terv, megvan a nagy terv. Azt megesszük a fiammal, és aztán éhen halunk. Mi? Tetszik nektek? Tetszik ez nektek? És az Illés azt mondja neki, hogy ne magadnak, ne ti egyétek meg, süssed meg, azt mondja, ez jó ötlet. Süssed meg, de hozd ide nekem, majd én megeszem, és neked meg nem kell félned, mert a korsóból az olaj ki nem fogy, és a vékából a liszt meg nem kevesbedik. Csoda gondolat ez. A vékabeli liszt meg nem kevesbedik. Ez a mind a kettőben a Liszt a hitnek a képe, ahogy beleszórja a fazékba, a halálba, beleszórja a Lisztet a próféta, és elmúlik a halál. Ez egy halállal teli föld, nem? Tegnap halottak napja volt. Mászkáltunk a sírok között, és simogattam a fejfáját a apósomnak, simogattam a fejfáját az apukámnak, aztán simogattam volna nagypapámnak is a fejfáját, de nem találtam meg. Olyan régen voltam a temetőbe, nem találtam a sírját. És érdekes volt erre visszaemlékezni. Mennyi halál volt az életükbe? Ismertem az apósomat. Hát, tudod, annyira pórú járt az ember, hogy ezt nem lehet elmondani, csak felvétel készül, és nehogy a mérges rokonok aztán megkeressenek. Úgyhogy nem mondok túl sok mindent. Édesapám 56-ban halálra ítélték. Nem tudom hány hónapig ült a síralomházba. És most viszonylag ép elmével jött onnan ki. Azt hiszem, de sok, már úgy értve, sok ideig, majdnem 3 évig a síralomházba ült. Nyílik az ajtó, és hát halálra vagy ítélve, és valakit mindig, amikor nyílik az ajtó, akkor kivisznek. És viszonylag épészen volt az édesapám ehhez képest. És aztán a nagypapám, mi is volt, akinek sok segédje volt, az mi volt? Kulák volt, ugye? Kulák volt, 7 segédje volt, mert aranyokleveles csizmadiamester volt. Annyit nevettünk a papával. Annyit nevettünk. Ezt valószínűleg ezt a sok jó kedvet ezt tőle örököltem. És a mi életünkben is sok halál van, nem? Ki fogja beleszórni a fazékba a Lisztet? Ki fogja ebbe a halálba beletenni a hitet? Ez egy akkora kérdés, nem? Néha Isten szól. Én hozzá nem szól minden nap sajnos az Úr, de néha szól hozzám az Úr. És ezek elképesztő, mármint úgy szól, hogy ilyen nagyon, nagyon természet fölötti módon, mert ez az üzenet is talán olyan, hogy tőle kaptam. Megyünk a Zsoltinak az esküvőjére, hirtelen elfelejtettem a Tündi meg a Zsolti, milyen kocsi Zsolti esküvőjére. És a tárnoki benzinkút mellett a kocsim jajdult egyet, komolyan felsikoltott a kocsim, és kilehelt a lelkét. De előtte volt egy ilyen nagyon, nagyon erőteljes gondolatom. És ez a gondolat, ez volt, hogy ott ül a Illés a Kidron patakja mellett, és az Úr ad neki valami jobbat. De hogyha nem szárad ki a patak, akkor nem tud az Úr jobbat adni. Akkor az Illés, hát férfi volt. Mi férfiak, hogyha nem lett volna ez az Éva, akkor még mindig a barlangban lennénk, és bár már kihaltunk volna valószínűleg, de ja nem, mert nem lenne átok, ugye. De azért vannak ilyen, azért van fűtés, meg meleg víz, meg milyen, mert az Isten nőt teremtett a világra, nem? Őszintén, tegyük a kezünket a szívünkre. Ez az Illés, ez, mivel nem volt felesége, ez valószínűleg az idők végezetéig ott ült volna a patak partján, és el lett volna ezzel. Meg vagy hülyülve, hát van egy kis húsim, van egy kis vizem, az Úr itt van nekem, és el lett volna. De hát az Úrnak néha ki kell szárítani a patakot, de amikor kiszárad a patak, akkor Isten ad valami jobbat. Ad valami jobbat. Annyira hálás vagyok, hogy a feleségem hívő asszony. Azt hiszem, hogy ez a világon a legintimebb dolog, amikor meg tudom osztani vele, hogy Isten mit mondott nekem, és Isten mit mondott, ő pedig meg tudja osztani velem, hogy Isten mit mondott neki. És egy felemás házasságban nincsen ez a fajta intimitás, nincsen meg. Lehet, hogy ezért mondja Pál, hogy őrizkedjünk a felemás házasságoktól, nem tudom. De amikor elromlott a kocsim, akkor azt mondtam a feleségemnek, hogy állunk az öt gyerek ott a kocsiba, megáll a kocsi. Mondom, még nem mondtam neked, hogy reggel mondott nekem valamit az Úr. Azt mondja, hogy valami jobbat akar nekünk adni, csak nem tudtam, hogy mi lesz az. Mondom, valószínűleg egy jobb kocsit akar adni nekünk. És a feleségem nagyon furcsán nézett rám. Nagyon furcsán. Látta, hogy kezd megbomlani az elmém. De nem hazudgáltam neki. Nem vigasztalni akartam. Tényleg az Úr reggel ezt a gondolatot adta nekem. Oké, hogy kapcsolódik össze ez a két dolog a liszttel? Az egyik, ugye, hogyha valami halál van az életbe, akkor tudunk hitet keverni hozzá, hogyha hívők vagyunk. Hogyha van valami kapcsolatunk Istennel. A másik történet az pedig arról beszél, hogy ez nem fogy el. Ez a liszt, ez nem fogy el. Hogy Isten mindig ad lisztet. Mert a halál az jön, nem? A halál az jön. Kisebb halál, nagyobb halál. Valamikor csak összeveszünk az asszonnyal. Már nem mi, ugye ez csak könyvben olvastam, hogy ilyen van, hogy a férfi meg a nő összevesznek semmiségeken. Úgyhogy ha ilyen van esetleg nálatok, akkor tudom, hogy kell liszt. Vagy a gyerekekkel van valami baj. Na most nálunk ilyen sincsen, mert hát ugye mi azért hívő emberek vagyunk. Nincs olyan, hogy nekem azt kell mondanom, hogy uram, nem fogyhat ki a liszt a vékából. A vékabeli liszt, uram, nem fogyhat el. Nekem szórnom kell a lisztet. Nekem a halállal szembe kell, hogy legyen valami a kezembe. És a halállal szembe ott van a liszt. Mert akkor összeveszünk a feleségemmel, akkor az egy kicsi halál azért, nem? Ugye? Egyszer kiszálltam a kocsiból, pedig én vezettem. És jó sokat gyalogoltam, hogy tudtam, hogy a gőznek ki kell menni a fejemből. Kár, hogy nincs ilyen csap, valami volt, valami mese, hogy valami csap volt a fickónak a fején, a Szaffiba, ugye, Szaffiba. Oké. Simon, kikért titeket a sátán, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én imádkoztam értetek. Imádkoztam érted, Péter, és vissza fogod nyerni a hitedet. Ez akkora vígasztalás. Azt mondja az Úr Jézus, ezen az éjszakán mind megbotránkoztok én bennem. Volt már olyan botránkozás az életedben, hogy nem voltál képes hinni. Tudod, hogy ebben az esetben mi történik? Az Úr imádkozik, érted, hogy legyen hited, hogy újból legyen hited, hogy tudjad bátorítani a testvéreket. Én amikor ott kiszálltam a kocsiból, én az előző esetnél, én azon gondolkoztam, hogy egy ilyen, ez nem is tudom, hogy micsoda, egy ilyen villámcsapást, lehet, hogy egy hitetlen házasság ki sem bírna. Mondom, ezt hogy élik túl emberek? Hogy gondolják emberek, hogy majd ezzel a halállal teli világgal csak úgy végig gyalogolnak tánclépésekbe, és csak... Na mindegy. Kikért titeket a sátán, hogy megrostáljon, de én imádkoztam, érted? Én azt gondolom, hogy akik itt vagyunk, ezért vagyunk itt. Mert az Úr imádkozik értünk, ezt olvassuk a Bibliából, hogy imádkozik értünk, közben jár. A Szent Szellem azt mondja, hogy az írás, hogy kibeszélhetetlen sóhajtozásokkal sóhajt értünk, és ezek a sóhajok felmennek a mennybe. Nézi a szívünket, nézi a Lalinak a szívét, és a szíve szerint, az ő szíve szerint sóhajt. Ő tudja, hogy mi a szívünk vágya. Mi nem tudjuk. Olyan érdekes, ahogy emberek gondolnak a hitre. A kollégám azt mondja, hogy naplót vezetett, és szilveszterkor beírta a naplóba, hogy ez eddig egy egészen jó év volt. Kimentek a lakásból, égbe hagyták a gyertyákat, és leégett a lakás. Arra érnek haza, hogy tűzoltók, szomszédok, mi történt? Hát égbe hagytátok a gyertyát. Boldog új év. Nektek is boldog új évet. És meséli ezt a történetet, és azt mondom neki, te úgy gondolod, hogy te sorsformáló erő vagy? Kimondasz valamit, és akkor történik valami rossz, vagy történik valami jó? És azt mondja, hát erre ő nem gondolt eddig, de azt mondja, igen, ő onnantól kezdve nagyon félt attól, hogy kimondjon valami pozitívat, mert félt, hogy valami történik. Mondom, bár így lenne, nem? Bár így lenne, hogy nagy sorsformáló elők vagyunk, hogy most készen állok egy nagy kijelentésre, és megtörténik. Ezt az Úr meg tudja csinálni. Ő, hogyha mond valamit, akkor előáll az, amit ő mond. De amit én mondok, az nem áll elő. Az én gondolataimban van. Az nagyon erőteljes dolog, az én a gondolataimba, a szívembe. Talán ez egy másik prédikáció, de azt mondja az írás, hogy mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van. És ki, ahogy él azzal, úgy eszi annak a gyümölcsét. Prédikátor, példabeszédek 18. Oké, csak a hittel kapcsolatban valamit. Tehát egyrészt a hit nem hoz létre semmit. Nem vagyunk sorsformáló erők. A hitem az meg lehet abban, hogy Isten létrehoz valamit. Isten megváltoztat valamit. Az én Istenem. Annyira tetszett ez a múlt héten, amit a Csabi prédikált, hogy a hiába valóság, ez a szó, ez a füst, valós dolog, de nem tudjuk megfogni. Meg akarjuk fogni az életet. Azt gondoljuk, hogy annyira jó kép volt ez, nem, hogy ülünk a lónak a hátán, és délcegen lovagolunk el a naplementébe, és közben meg inkább az történik, hogy már leestem a lóról, beakadt a lábam a kantárba, és a ló húz végig ezen az életen. Na ezt úgy nagyon tudtam azonosulni ezzel a képpel. Húz végig a ló a hátamon, már nincsen túl sok bőr. Tetszik ez nektek? Nem tetszik, sokaknak nem tetszik, érdekes. De az Úr azt akarja, hogy tudod, hogyha nem lenne ez, akkor egy ilyen nagyképű, magabízó, nem is tudom, hogy mit mondjak, mert nem, Bibliában nincsenek olyan szavak, amivel le lehet írni, hogy milyen egy ember, aki úgy magába bízik. De hát az Isten irgalmazva egy ilyen embertől. Na, tehát akkor a hit lehet halott. Jakab 2.17. A hit, hogyha nincsenek cselekedetek mellette, akkor halott. Lehet erről gondolkozni. Azt mondja Pál 1 Korintus 13.2. Lehetek semmi a nagy hitemmel. Az én hitem, az megmozdíthatja a sziklákat. De hogyha nincsen bennem szeretet, akkor semmi vagyok. Ugyanakkor, ugye azt is olvassuk, hogy
hogy nem lehet Istennek tetszeni csak hitáltal. Ez olyan elképesztő dolog. Azt mondja a zsidó 11.6, hogy ha valaki Isten elé járul, akkor hinnie kell, hogy ő létezik. Ez viszonylag logikus, ugye? És azt mondja, és megjutalmazza azokat, akik ő elé járulnak. Megpróbálom leírni nektek, hogy ez milyen. A Magyarország miniszterelnöke, a miniszterelnök úr ott bent van abba a fülkébe. És hogyha valaki bemegy hozzá, akkor ő azt megjutalmazza. El tudjátok ezt képzelni? Mármint most nem... El tudjátok képzelni, hogy valaki csak azért, mert megkeresed, megjutalmaz. Akinek erre hatalma van. El tudod ezt képzelni? Hát, milyen elképzelés ez? Én megyek a mindenható, teremtő Istenhez, és ő pedig megjutalmaz engem ezért. Ez, hogyha Kálmán Ernőt szeretném plagizálni, akkor azt mondanám, hogy ez agyrepesztő. Ez agyrepesztő. És tudod, hogy még mi az agyrepesztő? Hogy ehhez az Istenhez nem akarnak menni az emberek. Nem akarnak menni ehhez az Istenhez az emberek. Mi is meg vagyunk akadályozva nagyon gyakran, nem? Már én nem, én soha. Csak gondolom, hogy hát... Ugye, hát mert a pásztor ugye az a tökéletes, ugye hibátlan, de a nyáj ugye meg van akadályozva. Azt hiszem, hogy tusakodnom kell a hitért, tusakodnom kell azért, hogy megtaláljam az időt, hogy bemenjek Isten jelenlétébe, hogy legyen intim időm Istennel. De amikor ez megvan, az valami elképesztő. Isten jelenlétébe olyan békesség van. Amikor bemegyünk, hogy lehet bemenni Isten jelenlétébe? Isten nyugalmába hogy lehet bemenni? Hitáltal. Hogyha olvassátok az írást, a zsidó levél 3. fejezete, a legutolsó vers, nem emlékszem, hogy 3. vers, valami olyan fájdalmas dolgot mond. Azt mondja, hogy látjuk, hogy nem is mehettek be a hitetlenség miatt. Ez valami elképesztő. Ott van, mennyien lehettek ezek a drága zsidók az ígéret földjébe, amikor be kellett menni. Mondjuk csak férfiakat számoljunk, jó? Egy millió mondanak, nem tudom, hogy miért mondanak annyit, de 1 millió. És nem volt senki, úgy értem, hogy ott volt két kis tesó, a Káleb meg a Józsué, és mindenki más. Jaj, óriások vannak, meg mindenfélét mondtak. Nem volt ott a nép között egy Takács Lajos, aki megdökte volna a szomszéd, hogy te, figyelj, várjál már, maradjatok már egy kicsit csöndbe itt mellett, körülöttem. Te most itt vagy mellettem. Te nem jöttél át a Vöröstengeren? Vagy itt áll reggel? Vagy neked mi bajod van? Nem volt ott senki, aki azt mondta volna, hogy elment a maradék józan eszed. Te nem ettél mannát? Vagy mi bajod van neked? Nem volt ott egy Sebők Szabi, aki azt mondta, hagyjuk már, gyerekek! Hát. Most nem mondom, hogy mit mondott volna a Szabi, mert nem illenek hozzánk, ugye a bizonyos szavak, azt mondja az írás. De tudod, nem volt ott értélek, hogy mit akarok mondani? Nem volt ott senki, aki megbökte volna a szomszédját, hogy nem kellett volna reggel annyit inni, nyugodjál, aztán megyünk befelé az ígéret földjére. Mit akartam mondani? Oké, azt akartam mondani, hogy tudjátok, hogy én hogy szeretném élni az életemet. És azért merek erről beszélni, mert nyomokban ez ott van az életemben. Azt mondta Káleb, hogy olyanok nekünk, mint a kenyér. Megesszük őket reggelire. Az Úr velünk van. Az ő erősségük eltávozott tőlük. El tudjátok képzelni, hogy így élni az életet, hogy valamivel, amivel szembe kell néznem, arra azt tudom mondani, hogy figyeljetek, én láttam azt az Istent, aki kihozott bennünket felemelt kézzel és nagy hatalommal Izraelből, Egyiptomból. Én láttam azt az Istent. Én emiatt, az Isten miatt, én tudom, hogy bemegyünk, és megesszük azt a földet. Azt a földet Isten nekünk ígérte. És tudod, hogy mit ígért nekünk Isten? A nyugalmat. A nyugalmat. Azt mondta, hogy hit által mi is bemehetünk a nyugalomba. Ez a mi osztályrészünk, hogy nyugodhatunk az őrültek háza kellős közepén. De ez csak hit által megy. És ezért gondoltam, hogy ezt elmondom, hogy amikor halál van, oda lehet hinteni egy kis hitet, és megváltozik minden. És ez a liszt, ez a békabeli liszt, az az ígéretünk, hogy ez soha nem fogy el. Urunk, köszönjük ezt, hogy te imádkoztál értünk, hogy ne fogyjon el a mi hitünk. Mert a sátán az újból és újból kikér bennünket, hogy megrostáljon bennünket. De köszönöm, hogy te imádkozol értünk. Te mindenkor imádkozol értünk. Köszönjük, Urunk, hogy eléd járulhatunk. És aki eléd járul, azt te megjutalmazod. Köszönjük, hogy ez az élet, ez ehető, ez élhető, hogyha van benne hit. Van benne hit, ami egy beléd betett hit, ami a szív legmélyén lévő bizalom benned. Köszönjük, hogy ezt adtad. Hogy te vagy a hit kezdője és bevégzője. És nézhetünk rád, és kitartással futhatjuk az előttünk lévő küzdőteret. Köszönjük, Urunk, hogy nem magunkban kell bízni, hanem benned bízhatunk. Köszönjük, hogy énekeltük, hogy van Bibliánk, vannak örökkévaló szavaink, és ezek a szavak, ezek megváltoztatnak bennünket. Köszönjük, hogy nyitott szívvel voltunk itt, és köszönjük, hogy ezek a szavak, ezek formálják az életünket. És